Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt akadémikus hölgyek és urak, kedves közönségünk! Éppen 100 éve, 1916-ban Nógrádi Sándor, aki sorozatkatonaként vett részt az első világháborúban, kiérkezett az észak-olaszországi frontra, és elkezdte akkor még újdonatújnak számító felderítő kutatásait légifénykép és repülőgép alkalmazásával. Mind a repülő, mind a légifényképezés tulajdonképpen rövid múltra tekintett akkor vissza, és az első világháború, a világégés volt az, ami ezt a technológiát mintegy belökte a használatos módszerek közé, a térképezés munkáját és a katonai felderítést segítve. Nógrádi a háborút követően hazatért, és részesedett annak a folyamatnak, amelynek során az egész magyar térképészet megújult, légifényképes alapra helyeződött át, és a légifényképes alapra való áthelyeződés egyik motorja maga Nógrádi Sándor volt, aki fényképészként vett részt ebben a munkában. A munka mint egy mellékszálaként számos más európai légifotós hasonlóan ő is észrevette azt, hogy régészeti jelenségek, régészeti lelőhelyek azonosíthatók a levegőben. A felvételem egy 1934-es modern térképbe illesztett képét látják, amely szerencsés módon üvegnegatívon fennmaradt, és ugyanez az üvegnegatív többszörösen összetörött, de Hóbalás kollégámnak köszönhetően sikerült restaurálni, és ilyen módon meg tudom mutatni önöknek ennek a képnek az egyes részleteit. A középső legfeltűnőbb rész az tulajdonképpen nagyon érdekes módon nem régészeti, hanem agrárinformációt közöl, nevezetesen azt, hogy a szalecskai halomsírmező, ahol a fényképezés történt, az középső részét tekintve még olyan magas halmokból állt, amelyek csak lóval voltak szántva ebben az időben, miközben ennek környezetében jól látható módon feltűnnek a jóval kopottabb, ebben az időben is alig-alig felfedezhető halomnyomok. A Nógráditól tudjuk egyébként ezt az információt, aki 1950-ben, mint egy pályája összegzésképpen kapott egy lehetőséget a térképészeti közlönytől, és ott 34 felvételét közreadhatta, megfelelő magyarázatokkal együtt, de sajnos tulajdonképpen magára repülésekre és további kutatásokra a II. Világháborút követően nem volt lehetősége, olyannyira nem, hogy 1990-ig ez a metodika, ez a műfaj Csipke Rózsika álmát aludta, szó szerint nem történtek újabb régészeti célú légifényképezések Magyarországra. Az ok nem nehéz kitalálni, a szovjet hadsereg magyarországi jelenléte volt, amely nem csak a régészeti, hanem egyáltalán a polgári célú légifényképezést nagyon megnehezítette, sok esetben lehetetlenné tette. Hogyha a felvételt... felvételek sorát folytatva, ugye René Goguet kell megemlítenünk, aki a Szabó Miklós akadémikus által az imént bemutatott bibraktai kutatásokhoz kapcsolódóan a Magyar-Francia Régészeti Együttműködés keretében 1993-tól 2000-ig Magyarországon kutatott. Ez alatt volt szerencsém vele 173 órát együtt repülni, és ezt a nagyon empirikus módszertant tulajdonképpen a repülőgép fedélzetén elsajátítani. Azért is tettem be ezt a felvételt önöknek megmutatni, mert tulajdonképpen az egyik első repülés és egyik első légifénykép, ami ebben az újrakezdési fázisban született, és kicsit szimbolikus ereje is van, hogy a 120-as számú 100 halombattai halom látható a kép közepén, amelynek az egyik 19. századi ásatója éppen az a Rómer Fulis volt, akinek 200. születési évfordulójáról az elmúlt évben emlékezett meg a hazai régészettudomány. A következőkben egy kicsit nagyobb ugrással szeretném önöknek bemutatni azokat az eredményeket, amelyek az egyedi felvételekből kiindulva egy sajátos módszertan a régészeti célú térképezésnek a eredményeit jelentik. A felvételek bemutatása közben természetesen meg fogom mutatni azokat a módszertani trükköket és eredményeket, amelyek ennek az egész térképezésnek a savát-borsát jelentik. Hogyha a jobb oldali melléképre tekintenek, akkor azt látják, hogy egy árok van, amely fölött a gabona ugye magasabban nő, és nem csak magasabbra nő, hanem eltérő színezéssel reagál az árok létére. Arról van ugyanis szó, hogy ameddig a normál felületen a gabona tulajdonképpen normál módon tud növekedni, ott, ahol egy gödör van a felszín alatt, ott, ahol egy betemetett árok van a felszín alatt, ott magasabb lesz, és ezen keresztül növényzet színeltéréssel is reagál erre a szituációra. Ezt látják tulajdonképpen a felvételen is, hogyha az elkészült elemzést megmutatom, akkor piros színnel egy alapvetően fontos árokrendszernek a részleteit látják meg, árokrendszer és paliszád, kék színnel pedig az árokrendszeren belüli épületek nyoma bontakozik ki. Ez az a szerencsés eset, amikor további felszíni vizsgálatok nélkül is óvatos hipotézisként megfogalmazhatjuk azt, hogy az analógiák alapján itt egy részkori erődített településről van szó, amelynek a piros színű erődített árkát ameddig a gabona, tehát az adott vetési fázis engedte. Megrajzolhatjuk, és azon belül pedig az úgynevezett alapárkos épületeket fogjuk tudni követni. Ha ugyanezen a repülésből származó következő felvételt megnézünk, amely nagyon szerencsés nap volt, ez a 2003. június 22-e, hiszen ekkor akkor igen jelentősnek tűnő 432 lelőhelyünk, mint egy 50-nel gyarapodott egyetlen délután alatt. Nos, ugyanezen a felvételen apró részletek is megmutatkoznak, amelyeket egy elemzéssel igyekszek láthatóbbá tenni. Kék színnel újkőkörű épületek látszódnak, illetve lila színnel egy csomó más egyéb objektum. Ez a terület, amit a fénykép ábrázol, tulajdonképpen egy közel egy négyzetkilométeres terület, tehát egyetlen pillanat alatt, egyetlen kattintásból ekkora területről nyertünk információt. Ha a részleteket is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen gödrök találhatók a képen, hanem az animációval megmutatom, hogy kék színnel úgynevezett félig földben mélyített házak is megmutatkoznak, amelyeknél már a felszíni adatok birtokában azt mondhatjuk, hogy miután a területről a leginkább idevaló leletanyag, mondhatni azt, hogy nincs más leletanyag, csak őskori leletanyag, ebből az következik, hogy itt valószínűleg a ház típusából kiindulva a vaskorra keltezhető épületekről van szó, tehát biztosan számolnunk kell a területen a fotó alapján egy vaskori településsel, amelynek a fotó alapján a térképe megrajzolható. Érdemes egy kicsit a részletekbe is tekinteni. Ezeknek a gödör vagy oszlop helyeknek a mérete, a régészeti feltárások analógiája alapján nem lehet több 40-50 cm átmérőjénél. Az azt jelenti, hogy a módszernek az érzékenysége igen nagy, 40-50 cm-es felbontással képes nekünk, mint egy 300 méteres repülési magasságból adatokat szolgáltatni. Felmerülhet a kérdés, hogy mindez hogyan áll össze rendszerré. A 2014-ben elnyert Régészettudományintézetben működő légifényképes archívum 2014-ben elnyert egy olyan támogatást, aminek segítségével tulajdonképpen egy háttér adatbázissá szervezzük ezeket az adatokat. Itt kell elmondanom, hogy jelenleg több mint 65 000 felvételünk van, és a több mint 65 ezer felvétel, legalább 3 ezer, ugye ez megközelítés kérdése, valószínűleg ennél több régészeti lelőhely adatait tartalmazza, amelyről úgy gondoljuk, hogy ezen az előbb bemutatott módon lehet a legcélszerűbben nyilvántartani. Az előző két felvétel, két sárga négyzettel van jelölve, természetesen ez sematikus ábrázolás. A 2003-as felvételezést azonban jól lehet látni, hogy az elmúlt években az egész környékre kiterjedően rengeteg információval tudtuk gazdagítani. Létezik egy másik megoldás is az adatok feldolgozására, nevezetesen az, amikor a felvételeket magukat illesztjük be egy térképi rendszerbe, jelen esetben a hagyományos topográfiai térképbe, és hát itt kell elmondanom, hogy ezek ferdetengelyű felvételek, tehát nem mérnöki precizitással készülnek, azonban régészeti szempontból tökéletesen lehet őket illeszteni különféle szoftveres alkalmazásoknak köszönhetően. Ezért van az illesztéseknek köszönhetően, hogy ezeknek a képeknek az alakja ez nem mindig egészen téglalap alakú. Nyilván, ahol a repülőgép lefordult és közel 90 fokos helyzetben készült a fotó, ott közel téglalap alakú, ha pedig ez nem volt ilyen szempontból tökéletes, akkor egy kicsit torzult ábrákat látunk. És ezek segítségével nagyon gyorsan lehet elemző ábrát készíteni, például azzal kapcsolatban, hogy az imént bemutatott és aztán több más fotóval kiegészített alapárkos épületekből sokkal több van a területen, egészen megdöbbentően módon, ráadásul ezek kelet-nyugati irányba vannak tökéletesen tájolva az egész területen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a részkori népesség valami miatt ragaszkodott ahhoz, hogy ezeket a viszonylag nagyméretű épületeket kelet-nyugati irányba tájolja. Érdekes módon az egy korábbi periódus, tehát a neolitikus, az előbb szintén bemutatott épületek tájolása az észak-nyugat-dél-keleti. Na most miután itt mindkét esetben viszonylag nagyméretű épületekről van szó, több ezzel a korszakkal foglalkozó kolléga gondolataival is egyetértve fölmerül az a lehetőség, hogy ezek az épületek a nagyméretük miatt tulajdonképpen figyelembe vették az uralkodó szélirányt, tehát igyekeztek azt követni, és ezek szerint, hogyha ezt a hipotézist még tovább bontjuk, akkor az is előfordulhat, hogy az uralkodó széliránynak egyfajta változását tudjuk megfigyelni, amely a klímakutatások szerint egyáltalán nem zárható ki. Tehát, hogyha blikfangos akarok menni, és hangsúlyozom, itt a hipotézisek világában vagyunk, akkor egyfajta szélirány rekonstrukcióra van lehetőség a térképezés által. Ez természetesen csak egy kiragadott példa, és itt az előadás további nyomvonalában szeretnék visszatérni a Magyar-Francia Régészeti Együttműködés Szabó Miklós által megfogalmazott eredeti céljaihoz, nevezetesen ahhoz, hogy a kelta lelőhelyeket, a kelta kutatást és általában a vaskori kutatást próbáljuk egy kicsikét, hát hogy mondjam, a régészeti felderítéssel több információhoz juttatni. Nyilvánvaló, hogy ennek két útja volt. Egyfelől lehetőségünk volt természetesen az ismert emlékek, mint Gellért-hegyi oppidum, vagy éppen a Velem-Szentvid-hegyi magyar-francia kutatásban is szereplő oppidum fényképezésére. Azonban ennél sokkal izgalmasabb volt annak a bemutatása, hogy hogyan lehet addig ismeretlen régészeti lelőhelyeket a kutatásba bevonni. Ezek közül most két helyszínt mutatok meg, egyrészt a Fejér megyei Ráckeresztúrt a térképen jelölve, illetve a FAT környékén néhány rövidebb kutatást. Valamint szeretnék bevonni egy egy rövid pillanatra egy romániai lelőhelyet, nevezetesen a Fantanella újősi lelőhelyet, ahol szintén nagyon érdekes eredményeket hozott a légirengészeti kutatás. Ráckeresztúri Malontai út mellett ugyancsak 2003-ban sikerült az előbb bemutatott hasonló vaskori félig földbe mélyített épületeket azonosítani, amelyről geofizikai felmérés és hát egy értelmező ábra készült, valamint egy domborzatos térkép. Hogyha a geofizikai felmérést összevetjük a egyes lelőhelyekkel, akkor azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen a légifotó jóval informatívabb lesz, és ezzel szemben a geofizikai felmérés hát egy olyan nagyjáboli képet alkot, de tudok mutatni arra is példát, amikor igazából nincs jó megfeleltethetőség a két kép között. Ennek oka az, hogy meglehetősen vastag humusz borítja ezt a lelőhelyet, a későbbi kutatásaink alapján legalább 70 centi, és ez tulajdonképpen a légifotó számára még egy kezelhető probléma, míg a geofizika ezzel már viszonylag nehezen tud megküzdeni. Ugyanakkor nézethálós felszíni leletgyűjtést is végeztünk ezen a területen, amelynek eredményei itt láthatók, és így egészéből egy hasonló mintázat bontakozik ki, mint amit a légifotó is sugal. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyon kevés felszíni lelet volt, amely egyébként összefügg az előbbivel, vagyis miután mélyen vannak eltemetve az objektumok, és itt a feltárásban ez jól látszik, hogy egy viszonylag mély épületről van szó, ezeknek a leletanyaga nem kerül a felszínre, és ezáltal viszonylag érintetlenül megmarad, cserébe kevés információt kapunk. Érdekességként megemlítem, hogy a nyugati oldalon egy Árpád-kori épületet is feltártunk, amiről tehát semmilyen felszíni leletanyag nem volt, és nem is véletlenül, hiszen ez teljesen üres volt, és csupán a kemencének a tapasztása alapján derült ki, hogy ő valóban az Árpád-korra keltezhető. A leletanyag egészében a Krisztus előtti 3. századra keltezhető volt. A feltárás külön érdekessége, hogy elég adatot szolgáltatott ahhoz, hogy Timár Lőrinc kollégának a bibraktei rekonstrukcióhoz hasonlóan ennek a faépületnek a rekonstrukcióját is elkészítse, ami tulajdonképpen a tekintetben hozott újat, hogy nincs, meg jól lehetett azonosítani a sarkoknak a hiányát, tehát ez egy lekerekített sarkú épület volt, illetve megvolt az egész épületnek a bejárati része, amihez egy ilyen előfedélszéket rekonstruált az építész. Az előbb említett újősi lelőhely érdekessége, hogy a szakemberek előtt nagyon régóta ismert, egy sajnos közületlen temetőről van szó, amelyhez 2009 előtt nem sokkal egy homokbányában történt munka során kiderült, hogy egy másik temető is tartozik, tehát ugyanannak a településnek a határában több temető volt, és ezt fényképeztük, és ennek során váltunk figyelmesre arra, hogy bizonyos helyeken, bocsánat, igen, itt elakadt az animáció, tehát a felvétel egyes részein úgy tűnt, hogy további sírok lehetnek, és aztán ezt követően a helyi kollégák lelkesen elkezdtek ásni, és egy szkita temetőt sikerült azonosítaniuk. Tehát a példát azért mutatom be, hogy viszonylag rossz körülmények közt egy legelőn is képes a légifényképes módszer új információt adni, amelyre aztán ásatásokat lehetett alapozni. Egy másik példa, ahol viszont már sokkal jobban látszanak a sírok, ez Pakstól délre Tolna megyében található lelőhely, legalább 70 darab sír látható a felvételen, amit tehát egy pillanat alatt sikerült megszerezni az információt, és ugye a korábbi Szekszárdi Múzeum korábbi adatai alapján tudjuk, hogy itt is egy kelta temetőről van szó. A következő példa az már a geofizika alkalmazásába vezet minket. Erről a területről nem tudtunk értékelhető légifotót készíteni, ezért a geofizikához fordultunk, és ellentétben a ráckeresztúri példával nagyon hasznosnak bizonyult a kutatás, ugyanis itt a középen jelölt ponton sikerült egy kelta sírnak az azonosítása, amelyet aztán Czövek Attila kollégám föl is tárt, és ugye nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy tulajdonképpen ez az a jelenség, ami a mágneses anomáliát okozza, illetve sokkal inkább ő, vagyis a kardok, illetve a kard és a pajzsnak az alkatrészei, tehát ez volt az a nagy vas tárgy, ami segítette azonosítani a sírt, de mint látható, magának a sírnak a kiterjedése itt sem túlságosan nagy, vagyis az a tanulság, hogy a módszereknek az együttes alkalmazása, a területhez való passzítása a számos esetben, mint itt is, eredményt hozhat. Végül egy komplexebb bemutatót szeretnék önöknek átnyújtani, ez pedig visszakanyarodva a René Gauguin első felvételéhez, Szászhalombattához, illetve visszakanyarodva Nógrádi Sándor első felvételéhez, Szalacskához, valamint egészen röviden egy új kutatásunkhoz kapcsolódik. Ezek a koravaskori dunántúli halomsíros temetkezések tulajdonképpen az utolsó 30 évben alig-alig számítottak érdeklődésre a kutatás által, és rengeteg olyan topográfiai probléma volt, amelyet tisztázásra érdemesnek találtunk. A ércászhalombottai halomsír mezőn egy havas felvételt látnak, amely a légifotózásban egy igazi csemege, ugyanis itt nem arról van szó, hogy a növényzet vagy netán a talaj ad nekünk információt, hanem tulajdonképpen a téli időszakra jellemző ferdemegvilágítás mellett és a hó hatására meg lehet találni azokat az apró domborzati eltéréseket, mint például itt, és ugyanakkor a nagyobbakat, amelyek az állóhalmok vagy a félig állóhalmoknak az azonosítását segítik. A jobb oldalon Varsányi Jánosnak a felmérése látszik, ez 1847-ben készült, a legrégebbi ismert magyarországi régészeti térkép, és ugye kicsit szimbolikus is a dolog, mert ez az a régészeti lelőhely, amelyben már középkori forrásaink is vannak, nevezetesen ugye Kézainál Zaszhalom néven, Anonymusnál pedig Centum Montes néven szerepel, valószínűsíthetően ez a lelőhely, és Varsányi János felmérésén mintegy 122 halom vált ismerté, érdemes ezt a számot megjegyezni. Nógrádinak egyik valószínűleg kollégája, Gersi István légügyi főellenőr készítette ezeket a felvételeket, amely tudomásunk szerint az, valószínűleg az első olyan légifényképezés, amikor a megrendelő egy régészeti intézmény, jelen esetben a Magyar Nemzeti Múzeum volt, és hát lehet látni, hogy nem volt igazán szakember az illető, ugyanis ezen a felvételen tulajdonképpen a halomsír mező közepén látunk bizonyos foltokat, de lemarad az északi rész, ami akkor is ismert volt, ugyanakkor teljesen fölöslegesen fényképezte le ezt a területet a fotós. Nyilvánvalóan azért, mert nem tudta egészen pontosan, hogy mit kéne fotózni. Ennél jobb információt származik a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézetének 1953-as felvételéből, amelyről Virág Dénes és Torma István készített egy 123 halmot tartalmazó térképet, és ez a térkép az első olyan magyarországi légifotó alapján készített térkép, amelyet valóban légifotó térképnek nevezhetünk. Itt megtörténtek annak idején a helyszíni bejárások is, és azt lehetett gondolni, hogy többé-kevésbé a halomsírmező topográfiai kutatása lezárult. 2001-ben, akkor, amikor a magyar-francia együttműködés befejeződött, és én átvettem ezt a kutatási feladatot René Gauguintól, akkor tulajdonképpen egy ilyen kísérleti repülést keretében hát a ismert helyekre ment először ugye az ember, és a Százhalombattai halomsírmének mezőnek a középső részét fényképezve arra jutottam, hogy elképzelhető, hogy itt vannak még további ismeretlen halmok is. Megjegyzem, hogy időközben ez a felvétel, hát hogy úgy mondjam, archívvá vált, mert az összes látható halom, ami itt van, az jelenleg már minden gyümölcsös területére esik, és ilyen módon a légifotó számára megközelíthetetlen. Ezért a légifényképezés mellett elővettük a geofizikai módszert is, amelyek 2012-ben és 2013-ban több lépésben készült egy felmérés, aminek a legfontosabb eredménye az volt, elnézést, a legfontosabb eredménye az volt, hogy a korábban bemutatottnál lényegesen több, azaz jelentős mennyiségű új halomnyoma, vagy halomra utaló szerkezet, vagy ahhoz hasonló körárkos szerkezet látható a térképen. Kék színnel vannak jelölve a korábban ismert halmok, piros színnel a légifotó alapján, és végül feketével a geofizikával azonosított halmok. Nagyon jól látszik, hogy még hogyha csak a kék színre koncentrálunk, akkor azt hihetjük, hogy van egy északi meg egy déli halomcsoport. Tulajdonképpen topográfiai szempontból nézve ma ez a koncepció megszűnnek tekinthető. Igazából mindenütt, vagy egyre több helyen kitölti a területet a halmok, illetve körárkos struktúráknak a sora, és ez azt hozza magával, hogy 103 olyan struktúránk van, ami a korábbi képben nem illeszkedik, vagyis a 122 halmos, 100 halombattai halomsírmező ma több mint 200 halmos vagy halomra emlékeztető struktúrával jellemezhető nekropoliszá vált. A terepbejárásokból ismerté vált leletanyag egészében a koravaskorra keltezhető. Megjegyzendő, hogy itt nem ábrázoltuk, de néhány latent töredék, illetve kevés középkori kerámia is előkerült. Egészében azonban az időközben megindult feltárásoknak is köszönhetően úgy gondoljuk, hogy ezek a struktúrák mind-mind a koravaskori halomsírmező részét képezik. Összehasonlításképpen szeretném megmutatni a két módszernek az előnyét és hátrányát, nevezetesen a 120-as halom és környéke, ami tehát szerepelt már René Goguet felvételén is, a légifotón mindössze két halomnak a körárka látszódik, ezzel szemben a geofizikai felmérésen legalább öt hasonló struktúra figyelhető meg. Tehát ebben az esetben éppen ellentétesen Ráckeresztúrral a geofizika adott nekünk több információt. Külön érdekessége a geofizikai felmérésnek ez a középen látható objektum, ami egy nyugati irányban bejárattal rendelkező szögletes struktúra, és látható módon illeszkedik a halmok, illetve a körárkok környezetébe, de nyilvánvalóan valamilyen más funkciója lehetett, amelynek kiderítése ugye a későbbi kutatások feladata lesz. A 49-es számú halmon 2015-ben kontrollásatásokat kezdett a T. Németh Gabriela kolléganő a Százhalombattai Mátrika Múzeum részéről, és ezzel kapcsolatban érdemes egy kicsit a részleteket megnézni. Ugye ezen a légifelvételen a 49-es halom itt látható, és igazából egy világos elszíneződés mutatja a helyét. Ugyanakkor az előbb mutatott körárkok azok hát nem vagy alig vehetők ki. Miközben a körárkokat világosan mutatja a geofizikai felmérés, ugyanakkor nem mutatja a világos elszíneződést értelemszerűen, és bizonyos körárkokon belül az látszik, hogy hát sírkamrára utaló nyomok vannak, magyarul a sírok egy része sírkamrával rendelkező halomsír, más részük viszont nem más, mint egy sírkert, amelyet tehát körárok vesz körbe. A feltárás során készült ugyancsak légifényképezés, és ennek az ábráját beleillesztettük a meglévő légifotó, illetve geofizikai felmérések alkottak térinformatikai rendszerbe, és ezen jól látszik, hogy pontosan ott, ahol vártuk, vagyis a halom közepén, ott megtalálhatók a sírkamra, az egykori sírkamrának a nyomai, valamint, hogyha a jobb oldali árokrészletet nézzük, akkor itt megtalálható az az árok is, amelyet ugye a feltárás felszínre hozott, tehát egyértelmű megfeleléseket találunk a várt információ és az ásatási eredmények között. Ez azért nagyon fontos, mert itt további rekonstrukciós lehetőségek is nyílhatnak. Nevezetesen, ahogy az előbbiekben én folyamatosan azt a kifejezést használtam, hogy halmos vagy arra emlékeztető temetkezések, erősen fölmerül a lehetőség, hogy mindazokon a területeken, ahol a légifénykép ezt a sárga elszíneződést mutatja, ott halmok helyezkednek el, ugyanakkor azokon a területeken, ahol a sárga elszíneződés már nem látszott, ott vagy nagyon kicsi volt a valom, vagy egyáltalán soha nem is volt. Tehát egy jóval struktúráltabb, jóval izgalmasabb temetőkép bontakozik ki előttünk, mintsem, hogy egyszerűen azt mondanánk, hogy most a 120 halom helyett van 224 halom, hanem arról van szó, hogy valószínűleg a halmok mellett ennél kevésbé kiemelkedő temetkezések is vannak. A halmok mellett ezek a kevésbé kiemelkedő temetkezések pedig arra utalhatnak, hogy az a társadalom, amely végül is ebbe, vagy az a közösség, amely ebbe a nekropoliszba temetkezett, az nem csak az elit szintjén használta a területet, hanem a kevésbé jelentős tagjai is ezen a területen temetkezhettek. Összegzésül a halomsírmező topográfiai kutatásával kapcsolatban néhány nagyon fontos adat elmondható. Egyrészt 50 hektáros területről mintegy legalább 70 hektára nőtt, ezt pirossal jeleztük a térképen. Másrészt a melléktérképen látható módon ezeknek a nagyobb és kisebb halmoknak, illetve körárkos sírkerteknek az elhelyezkedése az egyáltalán nem mutat semmilyen rendszert a temető területén belül, és a legnagyobb részük egyébként a viszonylag alacsony méret kategóriába, tehát a 14-től 20 méteres átmérőig esik. A kutatás az egy furcsa dolog a non-destruktív távérzékeléses módszerek tekintetében, ugyanis mindaz, amit én most itt önöknek elmondtam, ez ezen a felvételen 2014. március 11-én, illetve a következő napokban szinte teljes egészében megmutatkozott, vagyis az összes korábban ismert halomhelynek a jó nagy része, ugye itt látható a 49-es halom, illetve a 120-as halom megmutatkozott egyetlen pillanatban, egyetlen repülés során. Végül, hogy Nógrádi munkájához is egy pillanatra visszatérjünk, a szalacskai halomsírmezőn tavaly sikerült nagyon fontos eredményeket elérni. Ugye kereszt alakban láthatók a halomhelyek, amelyek a még álló halomot kísérik, és hogyha ezt egy térképre vetítjük, akkor a kék karikával jelzett részen sorakoznak. A Nógrádi féle fotók ugyanakkor ezen a területen láthatók, és ezek a fotók tulajdonképpen egy jóval kisebb lelőhelyre utaltak, miközben a 2000 óta, 5 óta, ahogy önök látják, egy egész sor új halmot sikerült illetve a halom helyet azonosítani. A halomsír mező jelenlegi mérete megközelíti a 300 hektárt. Ez a 300 hektár már bőven megfeleltethető olyan nemzetközileg is nagyon jól ismert halomsírmezőkkel, mint például a Sztichna Szlovéniában, vagy Klein-Klein Ausztriában. Tehát itt azt jelenti, hogy egy olyan potenciális lelőhelyről van szó, amelynek a geofizikai kutatását idén fogjuk megkezdeni, és ami az eddigieknél is sokkal több érdekes eredményt hozhat. Ha ennek az egész kérdéskörnek az örökségvédelmi vonzatát egy pillanatra fölvillantom, a melléktérképen azt látják, hogy az eddigi adatok alapján mi volt eddig védve ebből a halomsírmezőből, vagyis azt lehet látni, hogy jó közvetítéssel maximum a fele, miközben egy lényegesen nagyobb és sok esetben egyébként jobb állapotú halmokból származó hatalmas információbázis szorul itt védelemre. Végül szeretném ezzel a diával megköszönni az önök figyelmét, ugyanakkor a baloldali képen látják, ez süttön készült, hogy tulajdonképpen egyfajta versenyfutás zajlik a mezőgazdasági tevékenységgel, ahova előbb odaérünk, onnan több információnk lesz, és hát ugyanez mondható el a geofizikai kutatásokra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen!